Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Magyar is Tamás külpolitikai szakértőt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzorát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
Köszönöm, hogy eljött hozzánk, elfogadta a meghívásunkat. Most ugye január 29-én beszélgetünk, és hát néhány nappal ezelőtt január 20-án volt egy éve, hogy beiktatták elnökként hivatalába Donald Trumpot, és ezzel az USA az Egyesült Államok 47. elnökeként megkezdte második elnöki ciklusát. Az egy év kapcsán azért voltak bőséggel elemzések, értékelések, hiszen azt elmondhatjuk, hogy Donald Trump egyáltalán nem tétlenkedett, szolgált is bőven történésekkel, mind belpolitika, mind külpolitika terén. Beszélünk majd ezekről kicsit részletesebben is természetesen, de így bevezetőként, ha megpróbálnánk mérlegre tenni ezt az egy évet, akkor röviden mi mondható el? Nagyjából azt hozta, amire számítani lehetett, amiket már korábban is tervként, elképzelésként a kampányában megfogalmazott, vagy amire számítani lehetett az előző elnöki ciklusa kapcsán?
Hát nagyjából azt hozta, tehát nyilvánvalóan egyik elnök se tudja mindezt megvalósítani, amit megígér a kampány során, és azok a kérdések kerültek előtérbe, amelyeket valóban a kampány középpontjába helyezett, többek között a bevándorlás kérdését, illegális bevándorlás kérdését, beszélt Grönlandról, Panamáról, elsősorban Kanadáról is, tehát magyarul nagyjából a nyugati féltekér, és ugye ez megjelent a nemzetbiztonság stratégiába is, hogy az Egyesült Államok erre a térségre kíván koncentrálni a következő időszakban.
És hát ez kapcsolatban azért elég hangsúlyos üzeneteket is küldött Grönland és Kanada vonatkozásában is.
Grönland, igen, mind a kettő kicsit háttérbe volt, illetve Panama egy kicsit háttérbe került, de az igazság az, hogy Panamában egy olyan helyzet alakult ki, amikor egy kínai vállalat, hongkongi bejegyzésű kínai vállalat a panamai csatorna Atlanti-óceáni és Csendes-óceáni partján is kikötőt vásárolt, illetve bérelt. És hogyha mindezt hozzáveszünk Venezuelát, ahol a kínaiak több 10 milliárd dollár értékű beruházást hajtottak végre, a kínai vállalatok gyakorlatilag vásárolták a venezuelai olajat, amit egy olyan vállalat finomított, illetve a finomítóba állítottak elő, ami a kínaiaknak az elnőzése alatt van, különben a holland fennhatóságú Curaçaóban. Tehát lehetett látni azt, hogy az Egyesült Államok szeretné a kínai pozíciókat gyengíteni a latin-amerikai térségben, az úgynevezett hátsó udvarban.
De itt például Venezuelában azzal, hogy ugye az év elején megtörtént ez a katonai akció, és Maduro elnököt elfogták, New Yorkba szállították, ugye sokan azt mondták, hogy hát ez tulajdonképpen nem is annyira katonai művelet volt, hanem inkább egy katonai akcióban lebonyolított emberrablás. Minden esetre Maduro elnök ott van New Yorkban, már vád alá helyezték, bíróság elé állították, aztán néhány perces tárgyalás után ezt elnapolták, ezt a tárgyalást márciusra, de hát voltak éppen most arról kevés hír érkezik, hogy Venezuelában mi is történik.
Hát a legújabb hírek szerint az új elnök, vagy a megbízott elnök, tehát a korábbi alelnök Rodriguez asszony kicsit zokon veszi azt, hogy az amerikaiak időnként mikromanagelni szeretnék Venezuelát. Trump többször hangsúlyozta azt, hogy Venezuelába úgymond átveszik az irányítást. Igen. De az biztos, hogy az amerikaiak nagyobb befolyást fognak szerezni, és szereztek már a venezuelai gazdasági és politikai életben. A gazdasági életben érdekes módon a fő kérdés, ilyen például legalábbis rövid távon, az olajkérdés, az olajkitermés kérdése. Sokszor elmondjuk azt, hogy legalábbis papíron Venezuela rendelkezik a legnagyobb olajtartalékkal, igaz, hogy...
Igen, csak egy elavult infrastruktúra mellett.
Elavult infrastruktúra, úgynevezett nehéz olaj, tehát ennek a finomítása nehezebb, bonyolultabb.
De azért gondolom, hogy az amerikai olajtársaságok azért ezt figyelik, meg készen állnak arra, hogy ott azért igen, szerephez jussanak, mert Washington részéről ez is elhangzott, hogy újraépítik az olajipart, ami talán ezt éppen Trump úgy fogalmazott, hogy ami gazdaggá teszi majd Venezuelát, de hát azért hozzátehetjük, hogy véhetően meg gazdaggá teszi a térségbe visszatérő amerikai olajcégeket is.
Igen, érdekes módon a egy-két nagy olajtársaság nem nagyon tolakodik jelen pillanatban, vagy törekszik arra, hogy visszamenjen Venezuelában, mert ott voltak, mondjuk az ExxonMobil, a legnagyobb olajtársaság, és a hírek szerint inkább a kisebbek azok, amelyek érdeklődnek a venezuelai olaj kitermelés iránt. Először is a szállítási útvonalnak a létrehozása, mondjuk Venezuela és a mexikói jövőből, vagy most már amerikai jövőből, legalábbis Trump szerint Texasról beszélünk, az közel $1 milliárd kerülne, infrastruktúrát kellene javítani, egyáltalán az olajfinomítókat kellene egy kicsit minőségileg felhozni. Tehát ezek elég jelentős pénzek, és többek között a már említett nagy olajtársaság azt mondta, hogy őket már kétszer úgymond kiutasították, vagy kirakták Venezuelából, és nagyon meggondolják, hogy még egyszer is visszamenjenek, mert elég jelentős beruházásokat kellene végrehajtani, és az azt jelenteni, hogy rizikós, kockázatos a helyzet, mert hogyha megint fordul a kocka, elképzelhető, hogy megint egy olyan rezsim jön be Venezuelába, amelyik inkább államosít, és a külföldi olajvállalatokat pedig vagy kiutasítja, vagy pedig olyan mértékben megadóztatja, hogy nem válik profitábilis a kitermelés a számukra. Ugye,
akár itt Venezuela, akár majd beszélünk arról is részletesebben Grönland kapcsán, azért a gazdasági érdekek, vagy hát úgymond pusztán az üzleti érdekek azért elég markánsan ott vannak a forgatókönyvben, és hát talán mondhatjuk azt, hogy Donald Trump az Egyesült Államok elnökeként sem feledkezik meg az üzletemberi mi voltáról. Láthattuk ezt egyébként már a vám intézkedéseknél és jócskán, vagy amikor arról van szó, hogy Ukrajna mondjuk milyen nyersanyagokkal vagy ritka földfémekkel fizethet a katonai támogatásért cserébe, vagyis szép a zászlókra himzett jelszó a szabadságról, meg a demokráciáról, de azért legalább ilyen fontos és hangsúlyos a jó üzlet, különösen olajról, földgázról, aranyról vagy ritka földfémekről van szó.
Igen, Venezuelában is különben úgynevezett ritka földfémek megtalálhatók, ugyanúgy, ahogy Grönlandon
is. Igen.
De Grönlandon is a kitermelés az egy kicsit nehézkes, ilyen pillanatban a jégpáncél miatt. És Venezuela visszatérve egy gondolat erejéig, említettem a kínai befolyást. A kínai befolyás különben Latin-Amerikában elég erős gazdasági befolyás, tehát az első támok szeretné úgymond visszaszorítani a kínai befolyást, és egyfajta üzenet lehet a venezuelai, mondjuk amerikai élénkebb érdeklődés a többiek számára, hogy túlsosan nem menjenek át a kínai térfélre gazdaságilag sem. Illetve az oroszok voltak azok, akik a venezuelai hadsereget gyakorlatilag felszerelték, tanácsadókkal segítették. Tehát magyarul az Egyesült Államok két legnagyobb globális vetétársa ott volt Venezuelában, és Venezuela nem csak Venezuela volt, hanem többek között Venezuela látta el olajjal Kubát. Kuba ugyancsak az Egyesült Államoknak az oldalába idézőjelbe már évtizedek óta egy tüske, és ott is szeretnének egyfajta rezsimváltást minél hamarabb. Tehát az, hogyha sikerülne az Egyesült Államoknak Venezuela után adott esetben Kubát és Kolumbiát is valamilyen módon politikailag átfordítani, akkor az elég jelentős geopolitikai
jelentős. Venezuelai történések kapcsán azért elég sokat emlegették és felemlegették Kubát, és nem pusztán azért, mert Caracasban a hírek szerint több mint 30 kubai fegyveres halt meg, akik a venezuelai elnököt védték a január elejé amerikai művelet során. De hát az amúgy kubai gyökerekkel rendelkező amerikai külügyminiszter Marco Rubio is üzent, mondván, hogy Kuba hatalmas problémát jelent. Mekkora lehet ez a probléma Washington számára?
Igen. Egy mondattal visszatérve a kubai katonákra, sokak szerint nem csak védtek, emőrizték is. a Madurót, mert Maduro azért nagyon sokat tudott olyan dolgokról, amelyekben kubaiak is benne voltak, kábítószer terjesztéstől kezdve nyilvánvalóan az orosz katonai jelenlétig. Na most Kuba érdekes ilyen szempontból, mert a Karib-tenger kelés közepén van, és az Egyesült Államok számára mindig egy rendkívül fontos kérdés volt, hogy a Karib-tengeri egyrészt kereskedelmi forgalmat, másodszor pedig hát nyilván a katonai mozgásokat teljes mértékben felügyelni tudják, hát nem véletlenül volt 61-ben a disznóbőli válság, 62-ben a kubai rakétaválság. Érdekes módon különben az amerikaiak sokszor és sokféle módon próbálták eltávolítani Fidel Castro-t, és hát a CIA annak idején hát tragikomikus terveket szőtt arra, hogy Fidel Castro-t hogyan távolítsák el, mérgezett tollal és kagylóba rejtett bombával, és port akartak szólni a szakállára, hogy ezzel elveszi a férfiasságát és a vonzerejét, és így tovább. De végül is a kubai rendszer, nem is tudom, 11-12 elnököt 59 óta túlélt, tehát a kérdés persze az, hogy ezt meddig tudja csinálni. Egyrészt ugye a Szovjetunió, illetve a szocialista országoknak az összeomlásával Kuba nagyjából évi 9 milliárd dollárnyi támogatást vesztett. Igaz, hogy még mindig valahogy a különböző támogatók révén túl tudta élni ezeket a súlyos éveket. De ha a Venezuela is kiesik, akkor valóban Kubában azért eléggé komoly gazdasági mondjuk gondok fognak jelentkezni, és ez azt jelenti, hogy előbb-utóbb azért a kubai társadalom is megunja ezt a nem 7 szűk évet, hanem most már közel 10-szer 7 szűk évet, és hogyha ott az amerikaiak valóban komolyabb erőket mozgósítanak, titkosszolgált és így tovább, akkor elképzelhető, hogy a Castro-k utáni vezetés már nem tudja annyira kordába tartani azokat a folyamatokat, érzelmeket, gazdasági kérdéseket, ahogy eddig kordába tudta tartani, és hát végül is ez a marxist ideológia azért veszített az erejéből elég jelentős mértékben, tehát elképzelhető, hogy csak időkérdés az, hogy Kuba valamilyen módon letér az eddigi utóbbi pár évtizedes politikai útjáról, gazdasági útjáról, és megint az Egyesült Államok gazdasági ugródeszkája lesz bizonyos szempontból.
De ez véletlenül Washington részéről egyfajta nyomásgyakorlást jelent, vagy akár mondjuk Venezuelához hasonlóan katonák is megjelenhetnek ott, vagy valamilyen katonai művelet is segítheti mindezt?
Nem valószínű, legalábbis hát az ember logikusan gondolkozik, hogy az első támok katonai akcióba kezdene. Kuba azért nem Venezuela. Olyan
és hát mondjuk Venezuelában sem állomásoznak amerikai katonák, Kuba azért katonai, mert nem lenne szerencsés forgatókönyv talán. Igen.
Tehát a kubai haderőnek elég jelentős tapasztalata van, és nem csak a Kubában, vagy a latin-amerikai országban szerezték el, tudjuk, hogy Afrikában is jelen voltak a kubaiak, és más helyeken, tehát a kubai hadsereg felkészültebb technikailag, szervezetileg, de hát nyilvánvaló, hogy egy komoly amerikai akció indulna, azt nem nagyon tudnák hosszú időn keresztül kivédeni.
Igen, de csak zárójelben azt jegyezném meg az jutott eszembe, hogy nyilván, hogy az Egyesült Államok rendelkezik a világ legnagyobb, legütőképesebb hadseregével, de azért a Trump adminisztráció is, minthogyha ezt azért főként a retorika és a nyomásgyakorlás szintjén szeretné közvetíteni és használni, és nem szeretnének azért odáig eljutni, hogy amerikai katonák koporsóit szállítsák haza az Egyesült Államokba valahonnan egy közelebbi vagy távolabbi országból. És ennek kapcsán egyébként a venezuelai katonai művelet kapcsán is elemzők azt mondták, hogy azért is lehetett ezt aztán nagy sikerként és ragyogó műveletként, vagy Trump valahogy ezt így jellemezte, hogy ez egy ragyogó katonai művelet és akció volt, azért lehetett ezt így kommunikálni, mert nem volt amerikai áldozata annak a műveletnek.
Igen, szokták mondani persze kis túlzással, hogy hogyha egyetlen egy halott katona ugye zsákba varva megérkezik az amerikai haditengerészeti támaszpontra, az mínusz egy pont az Egyesült Államok elnökének a népszerűségén, népszerűség indexén. Főleg most a november 3-án félidős választások lesznek. Igaz, hogy nem Donald Trumpról szavaznak az emberek közvetlenül, de általában ezek a félidős választások az elnökről is szólnak, tehát általában elnökről szól referendumok, és nagyon nem mindegy Donald Trumpnak, hogy a republikánusoknak a helyzete milyen lesz, mert abban a pillanatban, hogyha elveszítik akár a képviselőházat, akár a szenátust, erre nagyobb esély van a képviselőház esetében, hogy átmegy a demokraták többségének a kezébe. Abban a pillanatban a Donald Trumpnak a törvényhozása és egyéb mozgástere nagyon nagy mértékben szűkül.
Mit jeleznek egyébként most a mérések? Mekkora most Donald Trump támogatottsága, és mennyire erős a pozíciója a republikánusok körében?
A mérések általában azt mutatják, hogy gyakorlatilag minden szakpolitikában és az általános megítélésben is Donald Trump ugye, amerikai angol kifejezése a víz alatt van, tehát magyarul 50% alatt van. Az általános megítélése nagyjából 42-43%, a szakpolitikákban például az infláció kezelése, vagy az orosz-ukrán helyzet kezelése 37-38%. A bevándorlás kérdése a legmagasabb ilyen szempontból 46-47%. De hát nyilvánvalóan itt óriási eltérések vannak a republikánus sok, illetve a demokraták és az úgynevezett függetlenek között. A jó hír idézőjelben, hogyha a félidős választásokat tekintjük, a republikánusoknak, hogy a demokraták arcai úgymond, tehát a demokrata képviselőházi kisebbségi vezető, Hakeem Jeffries, illetve Chuck Schumer, aki a szenátusban a demokrata kisebbségi vezető, 25-27% ponton áll a támogatottságot, vagy a elismertséget tekintve, tehát még velük szemben is közel 20 ponttal vezet Donald Trump, ami azért elég jelentős erőny. Persze, hát nagy kérdés az, hogy a gazdasággal mi lesz, mert hogyha az utóbbi egy évet nézzük, ugye az egyik nagy téma mindig az volt, hogy a gazdaságot drámai mértékben javítani fogja Donald Trump. Egy bizonyos szempontból sikerült, tehát az adóbevételek a vámok révén sokkal magasabbak. És a vámtarifák is
szépen gyarapodtak.
Viszont, és hát gyakorlatilag az infláció 2,4%-os, a munkanélküliség 4,7%-os, általában azt szokták mondani, hogyha ez a két mutató 10% alatt van együttesen, akkor az úgymond egy egészséges gazdaságot tükröz. Tehát ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy az Egyesült Államok gazdasági jó helyzetben van, viszont a megélhetési költségek még mindig kicsit magasabbak, mint ahogy lehetett várni, nagyjából 3%-a magas mint az előző pénzügyi év utolsó negyedében voltak. Tehát lehet javítani ezeken a számokon. És nagy kérdés az, hogy többek között Trumpnak az úgynevezett legfontosabb ügye az a bevándorlás, ezt hogyan fogják az emberek megítélni, mert egyrésztről pozitívan ítélik meg, legalábbis 51% ahogy Trump kezeli a déli határnak a védelmét, viszont az emberek közel kétharmada úgy ítél meg, hogy a bevándorlás és vámügyi hivatalnak a fellépése.
Hát ott most voltak drámai történések, majd erről szeretném, hogyha mindjárt beszélnénk, csak még a gazdaság témaköréhez visszatérve. Miért lenne fontos, és miért szorgalmazza azt pörgetni a gazdaságot? Azért szorgalmazza Donald Trump az alapkamat csökkentését, mert ugye éppen most volt Fed kamat döntés, és érintetlenül hagyták, nem csökkentették az alapkamatot, és ennek kapcsán hát már jó ideje üzenget a Fed elnöknek Donald Trump, akit ugye csak Mr. Too Late-nek szokott nevezni. hogy, és hát rövidesen le is jár a mandátum a Jerome Powell-nak, de hát egyértelműen olyan üzeneteket küld az egyébként független jegybanknak, hogy hát mit is kéne csinálnia.
Az irányadó kamatnak a csökkentése, vagy növelése alapvetően a befektetési hajlandóságot, vagy pedig a megtakarítási hajlandóságot erősíti. A kamatcsökkentés egyértelműen azt jelenteni, hogy olcsóbb lenne a hitel.
A hitelezés, igen, és ez pörgetné a gazdaságot.
Alacsony kamattal lehetne vállalkozni, tehát föl lehetne pörgetni a gazdaságot ilyen szempontból, és az eddigi külső országokkal szembeni kereskedelmi tárgyalásokon is az egyik fő, mondjuk, a cél mindig az volt, hogy befektetéseket, illetve befektetési összegeket vonzon az első támokba. Dél-Korea, Japán, Európai Unió 100 milliárd dolláros befektetéseket ígért különböző szektorokba. Tehát ez azt jelenteni, hogy az első támoknak a vállalkozói mondjuk szektorát ezt nagy-nagy mértékben tudták erősíteni. Ennek bizonyos szempontból úgymond nemzetbiztonsági háttere is van. Ugye sokan nem nagyon értik, vagy megkérdezik azt, hogy az első támok miért akar újraiparosítani egy olyan helyzetbe, amikor a mesterséges intelligencia és sok minden egyéb, vagy a szolgáltató ipar az, ami tulajdonképpen hajtja a gazdaságokat, viszont ennek a háttere az, hogy az első támok újraiparosít bizonyos területeken, összefügg többek között az ásványkincsekkel is, akkor az ellátási láncok rövidülnek, első támok saját maga tud elérteni olyan berendezési tárgyakat, vagy pedig felszereléseket hadiparban, repülőgépiparban, űriparban, amelyeknek egy részét vagy importálni kell, vagy pedig külső beszállítókra kellene bízni. Tehát az újraiparosítás ez nem csak arról szól, hogy most újabb acélgyárat helyeznek működésbe, vagy nem helyeznek működésbe. Plusz még a harmadik tényező ebben az egész kérdésben az, hogy ahogy Donald Trump azokon a ipari körzeteket, azokat az ipari körzeteket vitte el, és azokba nyert 16-ba is, és 24-be is, ahol a munkanélküliség meglehetősen magasra szökkent, pontosan amiatt, hogy ezek az iparágat, hagyományos iparágok eltűntek, a vállalatok kiszervezték ezeket az iparágokat Dél-Ázsiába, Dél-Kelet-Ázsiába, egyéb országokba, viszont Donald Trump megpróbálja ezeket visszavinni, és politikailag is úgy tűnik, hogy kifizetődő volt számára, mert Pennsylvaniába, Ohioba, Michiganbe, tehát a hagyományos észak-keleti nagytavak menti ipari körzetekbe őrá szavaztak 16-ban is és 24-ben is.
Érintőlegesen már szóba került a bevándorlás, mint ami nagyon hangsúlyos volt a bevándorlás körülményének szigorítása, ez ugye már Donald Trump kampányígéreteiben is nagyon hangsúlyos és központi elem volt, és azóta az egyéves eddigi Trump elnökség egyévében is hát láthattuk, hogy ez valóban hangsúlyos, és itt meg is történtek, vagy történnek azok az intézkedések, amikre ígéretet tett. Viszont most eljutottunk ugye a Minnesota-i vagy Minneapolis-i történésekhez. Minneapolisban két embert lőttek már le a bevándorlási hatóság fegyveresei, bár Donald Trump, ugye ez az ICE nevű szervezet, Trump azt mondta, hogy az ICE emberi kiváló munkát végeztek, most a jelek szerint kénytelen azért meghátrálni, vagy legalábbis néhány lépést hátralépni és kivonni a bevándorlási ügynököket Minneapolisból, köztük a vezetőjüket, a nem túl népszerű Gregory Bovinót is. Mi is történik most ott? És miért pont ott történik?
Igen, ez a
miért éppen Minnesota?
Miért éppen Minnesota? Minnesota egyfajta idézőjelben állatorvosi ló ilyen szempontból. Egyrészt abszolút demokrata vezetés van, tehát a kormányzó demokrata, Minneapolis...
Hát, Tim Walz, ugye, aki ráadásul 2024-ben demokrata alelnök volt.
És 2019 óta verbális küzdelmet folytat Trump és Walz különben különböző ügyekben.
Tehát üzengetnek ők is egymásnak.
Igen, tehát egymásnak mondjuk nem esznek egymás tenyeréből. Másodszor Minneapolis polgármestere, ugyancsak demokrata.
És ő is üzenget egyébként. Igen, elég kemény szavakkal, illetve Donald Trumpot.
Harmadszor mindkét szenátor Minnesotából demokrata, illetve hát a minnesotai politikában a demokrata, farmer, munkás párt van gyakorlatilag, tehát ez a demokrata a párt egyfajta változata, de gyakorlatilag ez egy demokrata párt, és nagyjából a képviselő ázsiaiak fele-felelányban oszolnak meg, tehát 4 republikáns, 4 demokrata, tehát 8 helye van Minnesotának a szövetségi alsóházban. Viszont ezek közül a képviselő közül az egyik demokrata, Ilhan Omar, aki hát most egy pillanatban egy incidens kellős közepén találta magát, és ő tagja annak a nagyon szókimondó, és hát a demokrata párt baloldán található úgynevezett squadnak, aminek a legprominensebb tagja Alexandria Ocasio-Cortez, egy New York-i képviselőnő, de a többiek is általában vagy bevándorló átterűek, vagy pedig hát színesbőrűek, akik különben a demokrata pártnak a jelenlegi szerintük előregedett vezetését is szeretnék leváltani.
De érdekes ez a bevándorló háttér, amit említ, mert hát igen, a most visszahívott bevándorlási ügynök a Minneapolisban, Gregory Bovino, szintén ilyen háttérrel rendelkezik, tehát nagyon sokan rendelkeznek ilyesfajta háttérrel.
Igen, aránylag sokan, hogyha Minnesota a lakosságát nézzük, nagyjából 5,7 millió ember él Minnesotában. Nagyjából 70-valány százalék minősül, úgymond 78% minősül fehérnek. Viszont ez a szám azért ilyen magas, mert hozzászámolják a kb. 27% latinót vagy hispánó, a hiszpeniket, tehát eléggé magas az arany számuk együttőde minimum a lakosságnak. Az afroamerikaiak, feketéknek az arány száma aránylag alacsony, 6,8%. Viszont érdekes módon egyetlen egy bevándorló átterű csoport, a szomáliaiak, eléggé jelentős blokkot alkotnak, 80 ezer szomáliai él Minnesotában, főleg Minneapolisban, és ők már egyfajta botrányba keveredtek, ugyanis két dologgal vádolják őket. Amíg a COVID alatt elég jelentős pénzek fölött rendelkeztek, amit a kormányzó keresztül szövetségi pénzeket kaptak, többek között gyerekmenhelyeknek a fenntartására, élelmiszerprogramra és így tovább, és kiderült, hogy hát ezek egy része fiktív volt, és elég jelentős összeg vándoroltak a szomáliai menedzsereknek, vagy hát embereknek a zsebébe, akik aztán ezt átkonvertálták, ezeket a pénzeket, autóká, luxus utazása és így tovább. Ami idézőben még kevés lett volna, hát többek között mondjuk emiatt a botrány miatt nem indult Tim Walz a kormányzói székért, mert nyilván van az ő felelősség, és fölmerült, hogy hát ilyen jelentős összeget hogyan lehetett elsíbolni, úgymond a szem elől. Viszont a szomáliakat azért is vádolják, ami kevésbé bizonyított, hogy terroristákat is támogattak. Köztudott, hogy Szomália az egyik olyan ország, ahol eléggé sok, ahonnan eléggé sok terrorista kerül ki a különböző iszlám vagy iszlamista a szervezetekhez. Ez a vád kevésbé bizonyított, de az első is elég ahhoz, hogy a szomáliakat többek között az ISIS emberei is jobban mondjuk, vagy szigorúban kezelik. És a másik dolog, amit tudni kell, hogy Minneapolis az egy úgynevezett menedékváros, és Minnesota többek között Kaliforniához, vagy Illinoishoz hasonlóan, vagy pedig, hogyha városokról beszélünk, Chicagohoz, vagy Los Angeles, vagy akár Washington DC-hez hasonlóan, olyan város, amelyik nem nagyon működik együtt a szövetségi nyomozó, vagy a bevándorlás és vámügyi hatóságokkal az illegális bevándorlók felderítésében, illetve kitoloncolásában, sőt, aktívan ellenszegülnek, tehát
De ezért is állomásoztak itt nagyobb erőkkel az ICE-nek az emberek, mert azt olvastam, hogy csak ebben a városban, Minneapolisban 3000.
Igen, 3000 ICE ügynököt küldtek, mert hogyha valamilyen körzetben megjelennek, akkor előre általában figyelmeztetik az embereket, hogy a szövetségi ügynökök jönnek, bújjanak el, tűnjenek el az utcáról, vagy pedig adott esetben, hogyha nem az ICE emberi is fogják el őket, az állami rendőrség emberei, akkor nagyon liberálisan bánnak velük, ami azt jelenti, hogy a törvényszegéseket leminősítik szabálysértésnek, futni engedik őket, tehát magyarul nem működnek együtt, és hát ad abszurdum véve azt lehet mondani, hogy az állam törvényeit, mármint a szövetségi államnak a törvényeit megszegik, hiszen az illegális bevándorlók, a republikánusok vélemény szerint illegális bevándorlók, akik nem állnak be a sorba, hiszen egy több mint fél tucat különböző legális útja van annak az Egyesült Államokban, valaki bevándoroljon, munkát kapjon, családegyesítés, és így tovább, és ennek megfelelően, hogyha illegálisan tartózkodnak ott, akkor a törvény és a rend értelmében el kell őket távolítani. Ez volt az egyik fő kampány.
De akkor tulajdonképpen ennek az ICE-nak a feladata, az elsődleges, vagy az első számú feladata az illegális bevándorlók felderítése, és aztán begyűjtése és mondjuk kitoloncolása az országból?
Igen. Több száz
ember. De ez a szervezet, ez már Trump előtt is létezett?
Vagy igen, ez 2003 óta létezik ez a szervezet. Tehát ez a szervezet.
De most hangsúlyosabb szerepbe került azzal, hogy hangsúlyosabb szerepbe került eleve a bevándorlás.
Igen, többek között Obama alatt több százezer embert deportáltak. Többek között az ICE embereinek a közreműködésével, de hát nyilván
igen, nem de azért azt olvastam valahol, hogy Trump elnöksége alatt ebben az elmúlt egy évben azért jelentős volt a létszámbővítés, és a katonai, az ICE-hoz kapcsolódó fegyveres erőknek a bővítése az elmúlt időszakban.
Igen, a rendvédelmi szervek. Hát itt a demokraták azzal érvelnek, vagy azt a vádat szegezik általában Trump-al szembe, hogy Trump feszegeti az alkotmányosságnak a határait, hát sokan fasisztának és egyéb hát diktátorszerű uralkodónak próbálják beállítani, hogy egy olyan országot hoz létre, ahol az erőszak szervezetek sokkal mondjuk nyilvánvalóban vagy erőszakosabban lépnek föl, mint ahogy korábban föléptek. Tehát magyarul, hogy egy olyan hatalmat akar az Fehérházba összpontosítani, ami azért gyakorlatilag nincs beleírva az alkotmányba.
Igen, de azért Trump nem kendőzi el azt a véleményét, hogy egyfelől persze illegálisan érkeztek, de hogy olyanok érkeztek nagy számban, akikre egyébként nem lenne szüksége az Egyesült Államoknak. Van egy sokszor idézett mondata, hogy mi lettünk a világ szemetes ládája, de mostantól ez a szemét majd kimegy. Tehát úgy tűnik, hogy most az történik nagyjából, amit megfogalmazott.
Igen, nyilvánvaló, hogy például az ICE emberei hivatalosan elsősorban azokat célozzák, akik vagy már otthon, tehát abban az országban, ahonnan eljöttek, ott már valamifajta priusszal rendelkeznek, vagy pedig az első támba követtek már el valamifajta bűncselekményt. De ahogy mondtam, nagyon sok menedék tagállamba és menedék városba a helyi mondjuk rendvédelmi szervezetek, vagy az államügyészek, tehát a tagállamügyészek nem nagyon veszik komolyan ezeket az eseteket, behunják az egyik szemüket, vagy mind a két szemüket behunják, és elsőbben ezeket az embereket próbálják felderíteni az ICE ügynökei, és hát több százezer embert deportáltak eddig, plusz még állítólagosan több mint másfél millióan a önkéntes deportálást hajtottak végre, tehát nem várták meg, hogy az ásügynökei megjelenjenek, és gyűjtőtáborról vigyék őket, és utána vissza toloncolják őket a szülőhelyükre.
De nincs meg annak a veszélye, hogy eszkalálódik ez a helyzet, mert azért Minneapolisban hát nagyszabású tüntetések voltak, vagy vannak most már jó ideje.
Igen, itt két alkotmányos rendelkezés is szóba került. Az egyik a második alkotmánykiegészítés, hogy többek között Alex Petty fegyverrel jelent meg ezen a demonstráción, tüntetésen, megmozduláson.
De állítólag ez legálisan hordta
hogy
magánál
de, most
a fegyvert,
ugye először azt mondta az FBI, hogy ez illegális, de aztán később a fejérház kijavította, hogy végül is legális, ugye a második alkotmány kiegészítés értelmében.
De az akkor igaz, tulajdonképpen tovább gyűrűzik a fegyvertartás problematikája felé, mert ez mondjuk a republikánusok számára ez egy fontos
ez
kérdés.
Ez egy fontos dolog, a demokraták mindig szűkíteni szeretnék, a papíron elég nehéz hozzájutni különben, de ez csak papíron. Tehát, hogyha valaki fegyvert kíván vásárolni legálisan, akkor úgynevezett háttér ellenőrzést végeznek, hogy van-e pirusz, ez majdnem, hogy pár másodperc alatt meg történik, viszont hát ott a fekete piac, ott vannak ezek a gunferek, átalakítanak fegyvereket, és így tovább. Tehát hát gyakorlatilag aki akar hozzájut, annyi fegyverhez.
És attól kezdve mondjuk az akója belső zsebébe, a piacra menve hordhatja magánál ezt a fegyvert.
De hozzá kell tenni azt, hogy Alex Petty-nek bizonyos fajta előélete volt már az ICE-szal szembe. Most jelent meg egy olyan videó, ahol egy héttel korábban szétrúgta többek között egy ICE autónak a hátsó lámpáját, és leköpte az autót, illetve lehetséges, hogy az egyik ICE ügynököt is leköpte, dulakodtak, és így tovább. Tehát azért se teljesen békésen próbált érvényt szerezni az állampolgár jogainak. Illetve a második alkotmányjogi kérdés, ez a negyedik alkotmánykiegészítés, mert sokszor az ICE emberei behatolnak lakásokba, és ott megnézik, hogy ki tartózkodik ott, illegálisan van-e ott valaki, vagy nem. Viszont a negyedik alkotmánykiegészítés tiltja az úgynevezett nem bíróság és vonatkozás alapján történő mondjuk a lakóhelyre való behatolás, vagy lakóhely sértést, és ott a tárgyak embereknek a keresését. Tehát ez a két alkotmányos kérdés is fölmerül. Nyilvánvalóan pro és kontra mindenki tud érveket mondani. Az úgy tűnik, hogy megcáfolhatatlan, hogy az ICE emberei erőszakosabban léptek föl, de sok esetben mindegy kellett volna, és ezt azért burkoltan Donald Trump is beismerte, amikor a Bovinot leváltották, azokat az ügynököket, akik a fegyveres konfliktusban részt vettek, felfüggesztették, feltetten belső vizsgálatot rendelnek el, ami azt jelenti, hogy akár bíróság elé kerülhetnek, és a úgynevezett határcárt Tom Hogan-t küldték Minneapolisba, illetve Minnesotában.
Aki jól emlékszem, Obamának is dolgozott egyébként.
Igen, aki hát sokat tapasztaltabb ebbe a kérdésben. Donald Trump beszélt én Walzal, beszélt a Minneapolis-i polgármesterrel, állítólagosan a gyümölcsöző volt a megbeszélésük, tehát azért tudják, hogy ezt a fajta hidegpolgárháborút nem nagyon érdemes folytatni, és oda kell tenni azt, hogy nem csak Minneapolisról van szó, hanem a sok városba ezek a mondjuk liberális jobbvédők megmozdulásokat szerveztek, és hát ez akár eszkalálódhat is újabb tömeg megmozdulásokká, Los Angeles, Washington, Chicago, New York, tehát a fregademokrata vezetésű nagyvárosokban.
Ez ugye az Egyesült Államokon belüli feszültség góc, de hát vannak itt még más sutt is az Egyesült Államok vonatkozásában hasonló feszültség gócok, és hát ugye rögtön itt van ismét Irán. nyáron már indult egy katonai akció Irán ellen, illetve az iráni nukleáris létesítmények ellen, és most a jó ideje tartó belső zavargások, tüntetések nyomán ismét üzeneteket küldött Donald Trump elnök az iráni vezetésnek, sőt, hát közelítenek a beavatkozási övezethez az amerikai hadihajók, tehát ott is fokozódik a feszültség. Mire lehet készülni, vagy mire lehet számítani? Mert Donald Trump most legutóbb azt üzente az iráni vezetésnek, hogy fogy az idő és fogy a türelem.
Igen. Hát a klasszikus mondattal éve fokozódott a nemzetközi helyzet Irán körül. Igen, hát most az egyik ürügy a tüntetők elleni erőszakos fellépés, itt eléggé széles skálán terjed nek a számok, hogy hány ember halt meg, pár ezertől kezdve 15-20 ezerről is beszélnek, hányan kerültek börtönbe, és így tovább. Feltetten én kicsit rossz hiszem vagyok, ettől még Donald Trump nyugodtan tudna aludni, hanem amiről inkább szó van, az az iráni nukleáris program, ami egyszer úgy tűnt, hogy nem az, hogy nyugvó pontra jutott, hanem szőnyeg alá söpörték. 2015-ben egy megállapodást kötött Irán és a öt nagyhatalom, plusz Németország, tehát a biztonsági tanácsnak az államai állandó tagja és Németország, de végül is ezt fölmondta Donald Trump, és ezért volt az a bombatámadás sorozat tavaly júliusban, ami állítólagosan három jelentős nukleáris létesítményt semmisített meg, vagy részben semmisített meg. Persze ez is kérdés az, hogy mennyire semmisítette meg, mert megint csak a rossz nyelvek szerint ott a támadások előtt eléggé sok konvojt láttak, amint távozik ezekre a helyekről, és hogy ott mit vittek el, és mit nem vittek el, egyéb helyekre senki nem tudja. Az biztos, hogy a nukleáris hatalom kérdése ez azért rendkívül fontos. Egyrészt regionális szempontból, hogyha Irán nukleáris képességre tesz szert, akkor feltetően a szomszédai közül Törökországtól kezdve mondjuk Szaúd-Arábia, Egyiptom hasonlóképpen szeretne erre szert tenni, főleg Szaúd-Arábia, hiszen Irán és Szaúd-Arábia riválisok a térségben, másodszor Izraelnek a biztonsága óriási sebet kapna, hiszen Izraelnek a biztonságát gyakorlatilag a nukleáris képességnek a monopóliuma biztosítja az Arab-tengerben. A harmadszor, hogyha Irán erre a képességre szert tenne, akkor van ez az Irán, Kína, Oroszország, Észak-Korea négyes, akkor gyakorlatilag mind a négy Egyesült Államok, illetve Nyugatnak a hegemóniáját vagy primátusát kétségbe vonni akar, és egyfajta átrendeződésre, világrend átrendeződésre vágyó revizionista ország megerősödne. Tehát ennek az iráni kérdésnek elég jelentős kihatása lehet. Persze a kérdés az,
igen, de most úgy tűnik, hogy mind az arab országok, mind Izrael próbálják lebeszélni Donald Trumpot arról, hogy igen, bármilyen formában beavatkozzon.
Igen, de hát ilyen pillanatban úgy tűnik, hogy akár ezek a bombatámadások, akár a tárgyalások csak elodázzák ezeket a próbálkozásokat. Ugye akkor viszont a iráni oldalról olyan úgy gondolkoznak, hogyha most Észak-Koreát említettem, hogy Észak-Korea köztudottan részben azért tud túlélni sok mindent, mert nukleáris hatalom. És nem arról van szó, hogy egy szinten van a több ezer nukleáris robbanó felrendelkező Egyesült Államokkal, hanem olyan nukleáris képességgel rendelkezik, ami úgynevezett küszöbértéket eléri, tehát olyan károkat tud okozni akár az amerikai szövetségeseknek, Japánnak, Dél-Koreának, vagy akár az Egyesült Államok nyugati partján, amit az Egyesült Államok és a szövetségesei már nem tűrnének el, és ezért ezt a küszöbértéket, hogyha egy ország eléri, akár egyfajta biztonsági garanciát kaphat a saját szempontjából. Tehát az irányak feltetten ezért is törekszenek arra, hogy előbb-utóbb erre a képességre szert tegyenek.
Letelik az időnk, de röviden azért még befejezésképpen Grönlandról váltsunk szót, mert ugye szó volt arról, hogy Trump mely országoknak és ki mindenkinek üzent, hát Grönland kapcsán is üzent sokaknak, és hát aztán most, sőt, hát a katonai erő alkalmazásának a lehetőségét is belengedte, aztán a jelek szerint mégiscsak a tárgyalóasztalnál születik megállapodás, bár ennek a részleteiről továbbra sem tudni sokat, és ami a dolog pikantériája, hogy úgy tűnik, hogy az igazán érintettek, Grönland és Dánia eddig nem nagyon kapcsolódott be ebbe a tárgyalásba. Szóval mi jöhet Grönlandon?
Grönland azért érdekes, mert végül is az Egyesült Államok egy 1951-es szerződés alapján gyakorlatilag korlátlanul telepített katonákat, berendezéseket, hozhat létre katonai létesítményeket Grönlandon.
De hát ugye beszéltünk arra, hogy itt is van gazdasági
gazdasági érdek is. Az, hogy Grönland is rendelkezik általában jelentős mennyiségű, úgynevezett kritikus ásványkincsel, és a jégsapkának az olvadása előbb-utóbb könnyebben kitermelhetővé teszi ezeket az ásványkincseket, plusz még Grönland ugródeszka az északi sark felé, ott viszont az oroszok már elég jelentős mértékben jelen vannak.
De katonai szempontból, geopolitikai szempontból is nagyon fontos az Egyesült Államok számára?
Geopolitikai szempontból igencsak fontos, mert a Grönland-Izland Egyesült Királyság közötti tengerszoros az, ami gyakorlatilag elnőzi azt, hogy ki tud kijutni az Atlanti-óceánra északi irányból, és a jégsapka visszavonulásával vagy olvadásával bizonyos tengerszorosok jobban hajózhatóvá válnak, ami azt jelenti, hogy ezeknek az elnőzése ugyancsak kereskedelmi, gazdasági és katonai szempontból is megnövekszik, vagy növekszik az első támok számára.
De most mindenki nagyon optimistán nyilatkozott az első tárgyalási fordulók után, csak hát ugye a részletekről nem nagyon tudunk semmit, de akkor nyilván azért talán a katonai erő alkalmazása az lekerült napirendről, de tulajdonképpen a megvásárlás is, mert erre is voltak Donald Trumpnak felvetései vagy ötletei, hogy akkor megveszik Dániát.
Hát ez már fölmerült többször, legutoljára 46-ban, amikor 100 millió dollárt ígértek az amerikaiak.
De volt erre már például, hogy Alaszkát is megvette, meg körülbelül Louisianát a franciáktól.
Igen. Sőt, különben a dánok eladtak Amerikának területeket a jelenlegi...
Hát akkor ez...
Igen.
Vannak előzmények.
Igen. Eladták, tehát nem új, nincs új a nap alatt ilyen szempontból. Ilyen pillanatban azért úgy tűnik, hogy ezek az elképzelések, hogy az első támunk, hogy minden egyes grönlandinak fizet 100-1 millió dollárt, és akkor ők majd
hát, egy névszázás
alapján döntenek. Szerintem azért nem kell az Egyesült Államoknak ilyen eszközökhez folyamodni. Eléggé sok kihívás érje az Egyesült Államokat Irán kapcsán, Távol-Kelet kapcsán, a Dél-Kelet-Ázsia kapcsán, oroszok, kínaiak és tovább. Tehát ez egy olyan teher lenne az Egyesült Államok számára, és a szövetség számára, az Európai Szövetségesek és az Egyesült Államok kapcsolatában, amit szerintem
teljesen azért vannak. Nem csak, hogy hűvösebbre fordult talán a NATO-n belüli viszony is a európai tagországok és az Egyesült Államok között, hanem hát azért vannak ott is feszültségek, de erről majd talán egy következő beszélgetésben tudunk szót váltani. Az elmúlt órában Magyar is Tamás külpolitikai szakértő, az Ötvös Orán Tudományegyetem emeritus professzora volt a vendégünk itt az Arénában. A műsor elkészítésében Erdei Tamás főszerkesztő vett részt, én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.